A mi segítségünk Isten tiszteletünkre az áldás jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 77. Zsoltár első versét énekeljük. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat, így kezdődik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 163. dicséret éneklésével, így kezdődik, hogy örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 64. Zsoltárban.
A karmesternek Dávid Zsoltára. Hallgass meg szavamat, Istenem, amikor panaszkodom az ellenség rettentésétől, ments meg életemet. Rejtsen engem a rossz akarók fondorlata elől, a gonosztevők csődülete elől, akik megélesítik nyelvüket, mint a kardot, és sértő beszédükkel, mint nyillal céloznak, hogy rejtekükből lövöldözzenek a fethetetlenre. Hirtelen meglövik, és nem félnek. Megállt alkodott a gonosz szándékukban. Titokban megegyeznek, hogy tört vetnek, mert így beszélnek. Ki látja meg? Ánokságot koholnak, és koholtervet, és a koholtervet végrehajtják, mert az ember bensője és szíve kikutathatatlan. De Isten meglövi őket, hirtelen nyílt sebet rajtuk, elejti őket, saját nyelvük lesz ellenük, fejét csóválja mindenki, aki csak látja őket. Akkor félelem fog el minden embert, és hirdetni fogják Isten tetteit, megértik cselekedeteit. Örvendeni fog az Úrban az igaz, és hozzá menekül, és dicséretet mondanak a tiszta szívűek. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, és köszönjük, hogy te is itt vagy közöttünk, hisz megígérted. Köszönjük, Urunk, a te drága igédet, amit olvashatunk, és köszönjük, hogy te világosítod meg az elménket, hiszen olyan sokszor ugyan elolvassuk az igét, de csak átfutjuk, vagy csak később döbbenünk rá egy-egy szavára, egy-egy mondatára, ami a mi életünket akarta célozni, mint egy nyíl. Köszönjük, Urunk, hogy te pontosan ismersz bennünket, és azt akarod, hogy minden testrészünk, minden porcikánk, minden gondolatunk te rólad szóljon. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy újra és újra keresel bennünket, és keresed azt, hogy hogyan vedd fel velünk a kapcsolatot. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy értessük ma ezen a délelőttön a te igédet. Értessük meg, hogy nekünk személyesen mit akarsz üzenni. Könyörgünk azokért, akik nem tudtak eljönni, betegség vagy más nehézségek, esetleg nyaralás miatt. Te légy ott velük, ahol vannak, vigyázz rájuk, és add, hogy újra közöttünk lehessenek. És kérünk, hogy te légy az ige szólójával és hallgatójával egyaránt, hogy úgy legyünk itt együtt, közösségben, hogy a te szent lelked áldása legyen rajtunk. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 377. dicséret második versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott 64. Zsoltárban, közelebbről a második vers első felében. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Kedves testvéreim, Bill Bowennek, egy amerikai lelkésznek egy szép napon elege lett abból, hogy hívei folyton panaszkodnak, túlságosan negatívak, pesszimisták, és gondolta, hogy hát egy egyszerű trükkel ráveszi őket arra, hogy ezt abba hagyják. Azt találta ki, hogy ad a híveknek egy sima gumikarkötőt, és megkérte őket arra, hogy próbáljanak meg, onnantól kezdve, hogy fölvették, 21 napon keresztül nem panaszkodni. Ha netántán mégis panaszkodásra adnák a fejüket, akkor tegyék át az egyik csuklóról a másikra, és kezdjék újra ezt a 21 napot. Kis közösség elindult, a kezdeményezés világméretűvé növekedett. Hát más kérdés az, hogy magának, Bill atyának is meddig sikerült, tehát mennyi időbe tellett, míg ezt a 21 napot teljesítette, hát egy teljes évbe, míg eljutott a 21 panaszkodásmentes napba, mert hát ez azért nem olyan egyszerű, hogy ne panaszkodjunk. Hiszen mi folyton folyvást panaszkodni szoktunk, tehát valahogy a panaszkodás kultúrájában élünk, panasz a politikai helyzetre, a vezetőkre, háborgunk az árakra, az egészségügyre, emberekre, időjárásra, most túl meleg van, máskor túl hideg van, túl nedves, vagy most túl száraz, panaszkodunk a körülményeinkre, környezetünkre, munkánkra, főnökünkre, ételre, italra. Férjem a süteményeknél szokta mindig megjegyezni, hogy kevés benne a mazsola, bár én úgy érzem, hogy rengeteg mazsolát beleteszek, de valahogy sose tudok eleget beletenni. És egyszer egy kis videót láttam, amin gyerekek panaszkodtak, és hát elég fura volt, hogy a kisgyerekek mire panaszkodtak, rám szállt egy légy, jaj, mi lesz velem, vagy hozzám ért a másik, vagy az én levegőmet szívja a testvérem. Tehát azért mondom ezeket a példákat, mert úgy ezekből azt érezzük, hogy nincs ok panaszra. Tehát ezek nem panaszokok. Tehát ezek valami mini, mondva csinált panaszok, és mosolgunk rajta. De hogyha a saját panaszainkra gondolunk, akkor lehet, hogy azokat is így fülön lehetne csípni, hogy van okunk rá. Vagy egy ilyen mini panasz az egész. És panaszkodom, mondom, hogy ettől egy kicsit talán megkönnyebbüljek, de valószínű, hogy a másikat nem túlzottan érdekli. A statisztikák szerint egy átlagos ember egy percet tölt el panaszkodással egy beszélgetés során, tehát valahogy be kell azt iktassuk, és hogyha hát ezeket összeadjuk, akkor lehet, hogy egy nagyon félelmetes szám jön ki, hogy mennyi időt töltünk el a negatív gondolatok megfogalmazásával. És akinek mondom, 90%-át nem érdekli, 10%-a meg kifejezetten örülni fog neki, hogy na hát van valami baja. És hát az a baj, hogy ezek a panaszkodó gondolatok, hogyha embereknek mondjuk el, akkor valahol mérgezőek. És beleivódnak a gondolkodás módunkba, és minél többször panaszkodok, utána egyre inkább arra az útra tévednek rá a gondolataink. Ez a 64. Zsoltár úgy írja a felirat, hogy Dávid Zsoltára, és egy panasz Zsoltár. Élete során az ő, hát nagyon sokszor, nagyon sok élethelyzetre rá lehetne húzni, hogy na, ekkor mondta el ezt a Zsoltárt. Hiszen nagyon sok ellensége volt, kezdetektől fogva. Ott van Saul, hogy többször meg akarja ölni, dobja rá a dárdát, csak az Isten kegyelme, hogy megmentette, vagy ott voltak számtalanszor külső ellenség is, de belső is a családjából, amikor menekülnie kell, a trónt is ott kell, hogy hagyja, menekülnie kell idegen környezetbe, ellenségtől körülvéve élni. De hát a Zsoltárnak nincs ilyen felirata, hogy ezt tudhatnánk, hogy mikor, viszont az szinte biztos, hogy Dávid életében ez nem egy olyan mikropanasz volt, mint sokszor a miénk, hanem mélysebb van mögötte. Mert a panaszaink mögött bizony lehetnek nagyon mély sebek is az életünkbe. Mire szoktunk panaszkodni? Jogosak-e a panaszaink? Így kezdődött ez a 64. Zsoltár, hogy hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Nagy ajándék, hogy igen, mi hívő emberek az Isten felé panaszkodhatunk. Tehát szabad így ezzel az indulattal az Isten felé fordulnunk. Mert a panaszkodásainkban valahol Istennel van dolgunk. Tehát egymásnak hiába is mondom, másik is csak egy ember, ugyanúgy tele van alapjába panasszal, és nem tud mit kezdeni az egy újabb adaggal, és alapvetően változtatni se tud rajta a másik, de az Isten tud változtatni az életemen. Az Isten tud változtatni a szívem hozzáállásán, az Isten tud változtatni a körülöttem élőkön, az Isten tud változtatni körülményeimen, mindenen, mert mindent Isten tart kézben. És azért arra nagyon vigyázzunk, hogy az Istenre soha ne panaszkodjunk. Még csak ne is gondoljuk azt, hogy valamiért is őt lehetne okolni, vagy ő lenne érte a hibás. Az első bűnesetnél olvastuk azt, hogy Ádám meg Éva elbújt az Isten elől, és amikor jön az Isten és kérdőre vonja őket, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárít, hogy az asszony, akit mellém adtál, te, Uram Istenem, te adtad mellém Évát, és hát így kerültem én bűnbe. Tehát végső soron minden út az Istenhez vezethető vissza az ő megengedő akaratára, hogy igen, ő engedte meg, hogy azok legyenek a vezetők, vagy ő engedett meg egy gazdasági helyzetet egy nép életében. Igen, ő adta meg, vagy ő nem adta meg, és valahogy elfelejtjük közben, hogy az Istentől milyen sok jót kaptunk. Ki a hibás? Az Istent nem hibáztathatom azért, mert bűn van az életemben, vagy a világban. Azonban amit mindig megtehetünk, hogy az Isten segítségét kérjük, hogy könyörüljön rajtunk. Uram, változtass! Uram, változtass! És lehet, hogy az Isten éppen, hogy a mi szívünkön fogja elkezdeni ezt a változtatást, és szívünknek a terhét, ami nyomja az életünket, ami miatt panaszkodunk, igazából csak az Isten ismeri annak a mélységét, és ő tudja azt levenni rólunk. Azt is tudjuk, hogy igen, ő tud bocsánatot adni Jézus Krisztusért minden bűnünkre. És ő gyógyítja be az életünknek a sebeit, mert ő erre képes. Bárki is ütötte az életünkön azt a sebet, bármilyen mély az a seb, az Isten kegyelme Jézus Krisztusban be tudja gyógyítani. A Zsoltár odafordít bennünket az Isten felé, hogy neki mondjuk el, úgy egyenesen a panaszainkat, biztat az Isten igéje, hogy öntsétek ki szíveteket előttem, és ő meghallgatja korlátok nélkül a panaszkodó szavunkat, végighallgatja, nem mint le, hogy most én beszélek, hanem végighallgatja, van türelme hozzá, merjük mindig őszintén feltárni előtte a szívünket. Az biztos, hogy nem a panaszkodás fogja sohasem megoldani a helyzetünket, hanem az Isten. Higgyük, hogy az Istennek arra van hatalma. Dávid király azt élte meg, hogy nagyon sok rosszat mondtak rá. Sokféle fegyverrel támadtak ellene, de a legrosszabb talán a nyelvnek a fegyvere volt, erről is szól ez a Zsoltár, és ennek a nyelv fegyverének látjuk benne többféle oldalát a Zsoltárban, hogy ármánykodás, hogy védj meg a gonoszok ármánykodásától. Ezt kéri Dávid, mert érzi azt, hogy ő maga nagyon kicsi ehhez. Mi nem tudjuk magunkat megvédeni. Amikor rajtunk a sor, akkor tudjuk a szavakat úgy csűrni, csavarni, hogy nekünk legyen igazunk, vagy tudunk a szavainkkal taktikázni, hogy igen, én csak finoman mondom meg a másik embernek, de azt tudom olyan hangsúllyal, vagy olyan hangerővel mondani, hogy odahasson, tudunk mi a szavakkal ármánykodni. Vagy ott van a dühöngés, erről is szól a Zsoltár, hogy védj meg a gonosztevők dühöngésétől. Biztosan ismerünk ilyen típusú embereket, akik úgy fölpuffannak, és akkor mindenféle csúnya szavakat mondanak, élesítik a nyelvüket, mint a kardot, sértő szavaikkal célba vesznek, mint nyilakkal, mondja itt a Zsoltár. Vannak, akik még büszkék is erre, hogy de hát én egy ilyen fajta vagyok, gyorsan kiadom a dühömet, utána meg lecsirapodok. Megmondom, kikiabálom, jó hangosan, rákiabálok, hogy hallja már meg, hogy fogja már fel, hogy miről van itt szó. És közben lehet, hogy gyermeknevelésben azt gondolom, hogy na én ezzel most tanítom a gyermekemet, én így nevelem őt, hogy rákiabálok. Ott van az indulat, és akkor az kihozza azt a szót. De a nyelvünkkel is lehet úgy sebezni, mint hogyha éppen a fenekére sóztunk volna egyet, sőt, még inkább. És azok az emberek, akik ilyen dühöngőek, olyanokhoz tudnám hasonlítani, mint a dackorszakba megrekedt gyermek, hogy igen, nem tanulta meg kezelni igazán az indulatait. Tehát a nyelvünket is tudjuk mi úgy használni, mint egy éles tört, hogy szinte fáj egy mondat, mert akkorát képes szúrni, és még gyilkolni is. Tehát kezet nem emelek a másikra, jaj, hát azt nem, de szavakkal tudom bántani. És közben lehet, hogy felmentem magamat, hogy hát én így adom ki a dühömet. Szóval vannak a sértő szavak. Biztos sokáig tudnánk sorolni, egész tárházunk van ebből. Állítólag ezek agyunk mélyebb rétegeibe gyökereznek valahol, és ezzel tudok úgy beletalálni másiknak az elevenébe, hogy leszólok valakit, becsmérlem. Vagy azt mondom, hogy ó, hát csak viccelek vele, vagy bagatellizálom a másiknak a búját, bánatát, vagy a lényét. Azt mondom neki, hogy hát ne légy már ilyen érzékeny, vagy ezt te úgyse tudod, vagy már megint elrontottad, majd én helyrehozom, szóval, hogy tudunk ilyen sértőek lenni. Vagy ott vannak a hát mögötti szavaink, a pletyka. Ez is ide tartozik. Gonosz dolog az, hogyha valakire a háta mögött mondunk rosszat. Legtöbbször nem is vagyunk ennek tudatában, hogy mennyire ártunk vele Isten ügyének és egymásnak is, hogy csak úgy hangoztatom a véleményemet, elmondom. Ha meg egyszer már kimondtam, akkor nem tudom nyomon követni, hogy hova jut el, mi lesz belőle, hogy fordul az a mondat talán éppen az ellenkezőjévé, vagy szemtől szembe jót mondok, hízelgek, aztán fordítok egyet a véleményemen, és a háta mögött egészen mást mondok. És az utolsó kupac a gonosz és hazug szavak. Tehát, hogy tudatosan, irigységből beszélek rosszat a másik emberről, egy kritika, ítéletem, de azt mondja az ige, hogy minden hivalkodó beszédért számot adunk majd az ítélet napján. És Jakab levele ezt fogalmazza meg, hogy a nyelv az kicsiny tűz, ami nagy erdőt fel tud gyújtani, sok nyomorúságot tud okozni. Nagyon vigyázzunk a szavainkra. Az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezetének 29. versében Pál apostol arra figyelmeztet minket, hogy használjunk olyan szavakat, amik építő jelleggel bírnak. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. De ez csak akkor megy nekünk, ha valahol már megismertük az Isten kegyelmes szeretetét Jézus Krisztusban, hogyha már megtisztította a szívünket és az indulatainkat, magunktól leginkább csak rossz szavak tellenek, különösen kritikus helyzetbe vagy nyomás alatt, prés alatt az jön ki belőlünk, ami ott van a szívünk mélyebb rétegében. Mert kifürkészhetetlen az ember belseje és szíve, ez az összegzése Dávidnak, Jeremiás prófétának is ugyanez volt az összegzése. Jeremiás 17.9-ben olvassuk, hogy családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Saját szívünket se tudjuk igazán, hát még a másét. Ezért is nagyon fontos az, hogy Istenhez forduljunk. Ahhoz az Istenhez, aki Jézus Krisztusban emberré lett, és aki meg tud bennünket változtatni, mert megváltotta az életünket. És ő benne ad az Isten az életünknek 100%-os védelmet. Tehát Krisztusban van a védelem. És Krisztusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő még a szenvedéseiben sem panaszkodott, amikor igazságtalanul vádolták és gúnyolódnak rajta. Ezt olvassuk proféciaként erről a jelenetről Ézsaiás könyvében, hogy megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját, mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány, amely elnémul az ő nyírója előtt, száját nem nyitotta meg. Tehát Krisztus szenvedett értünk, példát adott nekünk, életét adta értünk, megváltott. És Dávid kiáltása az, hogy hallgass meg, védj meg, valahol mind-mind erre irányulnak, hogy adjon az Isten neki békességet, védelmet. Egyik evangéliumi szakaszban ezt olvassuk, hogy vegyétek fel magatokra a hit pajzsát, amivel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Hívő ember ezt élheti meg, hogy igen, Krisztushoz menekültem, a szívem tartalmát előtte öntöttem ki, ő betöltött kegyelmével, szeretetével, szent lelkével, erősíti a hitemet, s rajtam van a hitnek a pajzsa, mint valami külső burok, és így a gonosznak a tüzes nyilai nem jutnak el a szívemhez, nem érintenek érzékenyen. Tehát, hogy Isten szinte beburkolja az övéit, hogy ne jusson el hozzánk a rágalmazó gonosz beszéd. Nem vesszük magunkra, nem ugrunk azonnal, mert belül békesség van. És tudom azt, hogy Isten az, aki ítél. Isten az, aki megfizet majd a másik embernek. Nem nekem kell visszavágni, se a szavammal, se máshogy. Majd Isten elrendezi. És arról is beszél itt a Zsoltár, hogy Istennek is vannak nyilai. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen, és megsebesülnek. Saját nyelvük buktatja el őket, aki csak látja, fejét csóválja. Félelem fog el minden embert, és hirdetik Isten tetteit, megértik cselekedeteit. Tehát Isten hatalmasabb minden embernél, és ő minden emberi gonoszság felett áll. És a szavak egyszer számon kéretnek, mindegyikünknek szembesülni kell, egyszer azzal, amit kimondtunk. Tehát nem csak úgy elszállnak a semmibe, hanem Isten jegyzi őket. És Isten az, aki mindenkor a bíránk. Tehát ő megfizet. Tehát olyan jó ezt tudni a hívő embernek, hogy nem nekem kell törlesztenem, hanem Isten az, aki ezt majd megteszi. Mert hogyha én visszalövök, akkor ott a csatának soha nem lesz vége. Tehát addig lövöldözünk, amíg ki nem merülünk benne, adjuk át az utolsó szó jogát is az Istennek. A hitetlen ember nyilván ezt megkérdőjelezi, és azt mondja, hogy de hát mikor jön el ennek az ideje, hát jó lenne már látni belőle, hogy az Isten megfizet, meg az Isten igaz bíra. Így tudhatjuk, hogy az idők is az Isten kezébe vannak, nem a miénkben. Mi azonnal ítélnénk, mi olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik elmentek Samáriába, és nem azt a fogadtatást kapták, amit vártak volna, és mennek oda Jézushoz ezzel a kérésükkel, hogy kérjünk-e tüzet azonnal, pusztítsa el ezt a falut. És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem tudjátok, hogy miféle lélek van bennetek. Mi így tüzet kérnénk a másik emberre, aki valamilyen formába felénk lőtt, azonnal ítélnénk azokat, akik rosszat szóltak nekünk, de az Istent olyannak ismerjük, mint aki türelmes, mint aki vár. És azért vár az Isten mindig, hogy könyörüljön rajtunk. Hiszen akkor minket is ítélhetne azonnal, gondoljuk bele, hogy azonnal ítélné meg a rossz szavainkat, az indulatainkat. Hát nagyon rossz lenne ez nekünk. És Isten bennünket megfogni szeretne az ő szavaival, az ő igéivel, és gyógyítani a beszédünket, nyelvünket és szívünket. Tehát amikor arról ír ez az ige, hogy Isten megfogja őket nyilaival, ezek ilyen különleges nyilak, talán éppen az Isten igéjére gondolhatott itt, amikor ezt mondta, az Isten beszédére, amik olyanok, mint a kétélű kard, vagy úgy is lehetne mondani, mint a sebészkés az orvos kezében, hogy kivágja, ami nem odavaló, ami betegítő az életünkben, hogy ott gyógyulás lehessen. Az Isten így küldi az ő igéjét, hogy megtisztítsa mi szíveinket. És jó, hogyha hagyjuk, hogy ezek az igék eltaláljanak, tehát ne ugorjunk félre, amikor az Isten szól, vagy ne engedjünk a gonosznak, hogy a gondolataink más utakra tévedjenek, akár itt igehirdetés hallgatása alatt, hanem próbáljuk meg kitárni a szívünket, hogy minél több nyila utolérjen bennünket az Istennek, és gyógyítsa a szívünket. Örülni fog az igaz az Úrnak, mert nála talált oltalmat, dicséretet mondanak a tiszta szívűek. A végső győzelem mindig azoké, akik az Istenhez menekülnek, mert az Isten tud bennünket helyreállítani, megvédeni és úgy átformálni a szívünknek a tartalmát, hogy dicséretet tudjunk mondani. Tehát a Zsoltárban Dávid eljut idáig, hogy dicséretet mondanak a tiszta szívűek. Kimondom a panaszt, és Isten átformált. Krisztusért megtisztított, megbocsájtotta a bűneimet, és akkor már máshogy látok. Már tudok hálát adni Isten kimondhatatlan ajándékaiért. Már tudok örülni, és nem panaszkodnom kell, hanem oda megyek az Úrhoz neki. Elmondom, leteszem, és máshogy állok fel abból az imádságból, abból az imaközösségből. Isten áldjon meg bennünket, hogy ezt az igét, ezt a 64. Zsoltárt hétköznapokban is tudjuk megcselekedni. Jön a panasz gondolat, és eszünkbe juthat ez az igevers, hogy Uram, hozzád menekülök az én panaszommal, Uram, te neked mondom el. Tehát neki mondhatom bátran, mindig, korlátok nélkül, neki mondjam, és várjam, hogy ő tisztítsa meg mindezekből az én szívemet. Végül egy verset találtam, ami olyan szépen összefoglalja az igét, a beszédünket, hogy hogyan formál ebben bennünket az Isten. Reményik Sándornak a verse az a címe, hogy ne ítélj Istenem, ne ítélj Istenem, add, hogy ne ítéljek. Már tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek, Istenem, add, hogy ne bíráljak, erényt, hibát és tévedést, egy óriási összhangnak lássak, a dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy minél halkabb legyek, versben s mindennapi beszédben. Csak a szükségeset beszéljem, de akkor szomban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen, igen. És a gonosztól van minden azon felül. Ámen. Isten igére válaszként a 380. dicséretünknek énekeljük első, második és negyedik versét. Úrunk Istenünk, először is hadd dicsérjünk és magasztaljunk kegyelmes aláhajló szeretetedért, amivel körbe szeretnéd venni az életünket. Köszönjük a te gyógyító nyilaidat, igéidet, amivel utolérsz, hogy ezek mind-mind a te szeretetednek a jelei, még ha meg is sebeznek. Köszönjük, Urunk, hogy gyógyítani szeretnéd az életünket, megtisztítani a bűneinktől, a nyelv bűneitől is. Urunk, bocsásd meg, hogy valamelyik biztos, hogy jellemző ránk azok közül, amiket itt felsorolt Dávid, hanem mindegyik, az ármánykodás, az ártó beszéd, a hazug szavak, vagy éppen a pletyka, vagy a düh. Urunk Istenünk, nem vagyunk mi mentesek, még úgysem, hogy megismertük a te kegyelmedet. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy éppen azért, mert megismertük a te kegyelmedet, lehessen tiszta a beszédünk, tudjunk inkább hálát adni, mint sem panaszkodni, tudjunk inkább téged dicsérni, hiszen mindent te adsz az életünkbe, és minden nap okot adsz a dicséretre, azért, aki vagy, és azokért is, amit cselekszel velünk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az örömeinket, köszönjük neked, hogy te tudod azokat megáldani, megszentelni, és köszönjük, Urunk, hogy a bajainkkal pedig tudunk hozzád menni, legyen az akár betegség, akár gyász, vagy valamiféle mélysebb, te tudod azt meggyógyítani, javunkra fordítani, hogy az a nagy keserűség hozzád vigyen közel leginkább, hogy tudjunk azután tégedet magasztalni, úgyis, mint személyesen, és úgyis, mint a te gyülekezeted. Urunk Istenünk, imádkozunk a Árpádföldi gyülekezetért, hogy áld meg az ott szolgálókat, áld meg a lelkészt, te adj nekik olyan terveket, amik felülről jönnek, és amikhez te adod nekik az erőt és a beteljesedést, áld meg a presbitériumot, szaporítsd a híveknek a számát kegyelmes szeretetedből. És kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.